Köszönöm szépen. Igen, ahogy valamennyien együtt hallottuk azt a klasszikus bejátszást Nagy Imre miniszterelnök beszédéből, hogy csapataink harcban állnak és a kormány a helyén van. Egy picit szeretném ezt életszagúan tovább folytatni. Sajnos akkor vasárnap már a miniszterelnök úr egyedül mondta el a beszédét, és a Magyar Országgyűlés, illetve a parlament épületében egyetlen egy ember tartózkodott, a néhány nappal korábban kinevezett Bibó István államminiszter. A teljes igazság nélkül nem hozhatók működésbe a haladás olyan mozgatórugói, mint a lelkiismeretvizsgálat, a bűnbánat és a megbocsájtás. Mondta ez Boris Jelcin 1992. november 11-én a magyar parlamentben. Tisztelt ünneplők, kedves barátaim, kedves vendégek! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulóján, nemzeti ünnepünkön, városi ünnepségünkön. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Balla Mihály országgyűlési képviselő urat, aki megtisztelt bennünket azzal, hogy velünk együtt ünnepel. Hogy már itt előttem fiatal barátaim is elmondták, hogy október 23-a tulajdonképpen az egyetemisták felvonulásával kezdődött. Aki egy picikét is elmélyedt ezen nap történetében, aki egy picikét is netántán vannak itt köztünk, akik kortársak is, és gyerekként vagy fiatal felnőttként is emlékezhettek erre az eseményre, jól láthatták azt, hallhatták azt, hogy az egyetemisták a 1956 nyarán már akkor bekövetkezett lengyelországi munkástüntetések kapcsán úgynevezett szolidaritási, tehát együttműködési tüntetést szerveztek, illetve ezt szerették volna. Többször tettek kísérletet, hogy megkapják az engedélyt a felvonulásra, mire kinkeservesen meg is kapták, ugyanis ezen a napon Magyarországon a pártvezetés nem tartózkodott, a legfelsőbb pártvezetés éppen kanosszajáráson volt Jugoszláviában Gerő Ernő pártfőtitkár vezetésével, hogy helyreállítsák a magyar-jugoszláv kapcsolatokat. Titóval, a láncos kutyával, hogy szokás ezt mondani. Marosán György, akkor éppen államminiszter, a következőképpen emlékezett erről a napról. Reggel igyekeztem az Akadémia utcai pártközpont felé az utcán, ahol dühöngött a csőcselék. Na, ők voltak a magyar ifjúság színe java, a magyar egyetemisták, a budapesti egyetemisták. Sajnos ezen a mondaton nincs mit csodálkozni, mert ez a Marosán a szellemi ranglétra szerint olyan magasságig jutott, hogy sikerült neki péksegéd elnevezést szereznie, olyannyira, hogy még egy böcsületes szakmunkás bizonyítványt sem sikerült neki megszereznie, abban az időszakban sem. Rákosék viszont cserébe, hogy elárulta a szociáldemokrata pártot, államminiszterré nevezték ki. Azért merészeltem ezt a nevet itt említeni Önöknek, mert jellemző erre a korszakra ezen életpályák, hogy a semmiből hogyan emelkednek hirtelen egyik napról a másikra, szinte a miniszteri rangig. Arról, hogy államminiszterré kinevezték, a következőképpen ír emlékirataiban arról a napról. Amikor kineveztek, hazaszaladtam édesanyámhoz közölni az örömhírt, aki épp az ebédet főzte. Képzelj el, édesanyám, mi történt, miniszter lettem. Mire anyukája felnézett a fazék fölül, és a következőt mondta, te atya úristen, mi jöhet még? És ez az ember az első számú vezetők között volt akkor is. Este, ahogy mondták itt előttem fiatal barátaim, tulajdonképpen el is vették, hála Istennek, a szavaimat. Este a rádiónál már lőttek. A világ viszont ezen a napon a szuezi válsággal volt elfoglalva. Ennek köszönhette többek között a hősies kiállás mellett a forradalom a győzelmét. Nem volt idő velünk foglalkozni, hogyha nagyon tömören szeretnék fogalmazni. Néhány nappal később, miután a nagyhatalmak megegyeztek Suez kapcsán, a moszkvai amerikai nagykövet átsétált a Kremlbe, és átadott egy jegyzéket a legfelsőbb pártvezetésnek, amely a következőt tartalmazta. Az Egyesült Államok nem tekinti potenciális szövetségesének Magyarországot. Ez volt a jegyzékben. Ez a mondat megpecsételte a magyar forradalom sorsát, azt egyúttal halálra is ítélte. Egyúttal felhatalmazta Moszkvát a katonai intervenció megkezdésére, annak megindítására, ami 1956. november 4-én vasárnap be is következett. Egyúttal megkezdődött az újkori magyar történelem példátlan méretű megtorlása is. 400 embert kivégeztek, 18 ezer, jól hallották, 18 ezer embert börtönre ítéltek, 160 ezer ember végleg elhagyta országunkat. Óriási a veszteség minden szempontból, mind genetikailag, mind pedig intellektuálisan. A mai napon erre a vérveszteségre is emlékezünk. Emlékezünk arra, hogy kis nép is lehet nagy nemzet, hogy kis közösség is képes nagy tettekkel véghez vinni olyan dolgokat, amelyekre talán még a világ nem is tud gondolni. Hogy a kis közösségek is tudnak olyan tetteket végrehajtani, abban az esetben természetesen, ha képesek együtt gondolkodni, ha képesek együttműködni. Na ehhez, az együttműködéshez és összefogáshoz kívánok önöknek, magunknak, nektek jó egészséget és kitartást. Köszönöm szépen, a mai nap hátra levő részébe pedig békés, boldog emlékezést kívánok.
Kérem Balla Mihály országgyűlési képviselő urat, hogy mondjon néhány szót az ünnepi alkalomból.
Itt nem voltak altábornagyok, itt nem volt stratégia és taktika, itt csak halálba menő 14-20 éves gyerekek voltak. Lányok is, akik betelvén egy istentelenség ürességével neki mentek felborítani a hegyet, megfordítani a történelmet, eszméletlen céltudatossággal élni, vagy meghalni. Élve maradtak elsősorban azok, akiknek a teste meghalt, mert örökké élnek az örökkévalóban és a nemzet szívében. Ezeket a gondolatokat vetette papírra Fekete István írónk, akit csak a Tüskeláról ismerünk, ezt ő írta 1956. november 4-én Levél Bécsbe című írásában. Tisztelt ünneplő, kedves rétságiak, tisztelt polgármester úr, 55 évvel ezelőtt Magyarország népe szembefordult a sztálini diktatúrával, a szovjet megszállással. Szolidaritási tüntetésnek indult, budapesti diákok, értelmiségiek, egyszerű, hétköznapi emberekből állt a tömeg. Sokszor felelevenítettük már közösen, gyerekekkel, diákokkal, színjátszókkal ezeket a napokat, de mégis mindig új és új pillanatokat kell kiemelnünk a korabeli történelem mozaikjaiból. Bár 1989-ig beszélni sem lehetett 56-ról, mint forradalomról. Ma már szabadon ünnepelhetjük az akkori események lényegét, a nemzeti szabadságvágyat is tenni akarást. Tudjuk, mi történt azokban a napokban, Műegyetem, Petőfi szobor, nemzeti dal, sortűz a rádiónál, sortűz a Kossuth téren, civil halottak, népharag, Nagy Imre, szovjet tankok, AVH, KGB, szovjet titkosszolgálat, utcai harcok, Korvin köz, Szénatér, pesti srácok, munkás tanácsok, vidéki forradalmi bizottságok. Ezeket ma már tudjuk, ezeket ma már az iskolában is tanulják. De a mozaikokból még így is sok darab hiányzik, még mindig nem tudhatjuk a részletek sokaságát. Mert 1993-ban tudhattuk meg először a hivatalos adatot az áldozatokról. 2652 magyar és 720 szovjet katona esett el a harcokban. És több mint 200 ezeren hagyták el hazájukat a szabadságharcot követően, vagy az azt követő években. És ahogy polgármester úr is mondta, az egyik döbbenetes dolog, hogy 3 év alatt 400 embert végeztek ki. És mi ma sem tudjuk a teljes listáját azoknak az áldozatoknak, akiket azokban az években gyötörtek halálra, és végeztek ki a különböző börtönökben. És a legszörnyűbb, amit egy kor megtehet, egy terror megtehet, például 16 éves korra szállították le a halálbüntetés kiszabásának a lehetőségét. És hány ezer embert börtönöztek be. És még ma sem tudjuk több ezer emberről, hogy amikor elvitték őket a Szovjetunióba, mi is történt velük, és ma sem tudjuk igazából, hogy kik is voltak ők valójában, és hányan is lehettek. És hányan voltak a kivégezettek között egyszerű diákok, munkások, hétköznapi emberek, nővérek, akik betegeket láttak el a harcok során, és volt köztük mérnök, és volt köztük pap, és volt köztük akár miniszterelnök is. Hiszen így történt 1958. június 16-án Nagy Imre miniszterelnököt kivégezték a tárgyalásokat követően. És még ma sem sikerült minden mozaikot összerakni arról a szabadságharcról, amely aranybetűkkel írta be Magyarország nevét a 20. századi történelemkönyvekben. Tisztelt ünneplők, 55 évvel ezelőtt Iván Szerov, az akkori Szovjetunió KGB főnöke, inkognitóban személyesen érkezik hazánkba, és személyesen irányítja a titkosszolgálati műveleteket, és sokak szerint ő adott parancsot a Kossuth tér lövetésre. Egyik jelentésében a következő mondat állt. A lakosság hangulata erősen kommunista ellenes. Azt hiszem, neki hihetünk, hiszen a világ egyik legerősebb diktatúrájának legtitkosabb rendőrségét és titkosszolgálatát vezette. És ma sem tudjuk pontosan, hogy kiknek is adott parancsokat, kiket is irányított az akkori párt és katonai vezetőkből. Volt miből válogatnia, hiszen egyes kutatói vélemények szerint mintegy 40 ezren, nem tévedés, 40 ezren voltak titkos rendőrök és besúgók, akik tevékenykedtek, jelentettek, és hajtottak végre úgymond operatív feladatokat Magyarországon saját honfitársaikkal szemben. 55 éve, hogy a megtorlások bűnösei nem kértek bocsánatot a kivégzésekért, a börtönévekért, az internáltaktól, vagy azoktól, akiket évtizedeken keresztül megfigyeltek, ellehetetlenítettek és félelemben tartottak. Ám a keserű adatok ellenére mégis a történelem igazolta a hősök áldozatát, önfeláldozását és mártíromságát. Mert 22 évvel ezelőtt Magyarország szabad ország, köztársaság lett. Mert az 55 évvel ezelőtt a csend és félelem falai leomlottak, és mindenki megbizonyosodhatott arról, hogy a becsület él, és az ereje nagyobb, mint a félelemből épült falak ereje. Mert 1956. október 23-a reményt adott, és önbecsülést. Mert 1956. október 26-án a szabadságvágy, az együvé tartozás és a nemzeti büszkeség óriási erőre kapott, és képes volt, ha csak hetekre is szembeszállni a kor legerősebb diktatúrájával. Ha megbukott is a szabadságharc, mégis sokan érezhették, hogy mekkora erő is az összefogás ereje. Tisztelt emlékezők, 5 évvel ezelőtt, ezen a napon, ezekben az órákban békés tűnt ünneplőket szorítottak marokba a dühöngő randalírozók és a rendőri erőszak. 5 évvel ezelőtt erőszak váltotta fel a békét hetekre a budapesti utcákon. Sokan vagyunk, akik bízunk azok felelősségre vonásában, akik parancsot adtak, és vagy túlzó lelkesedéssel hajtották végre a parancsot, akár súlyos morális válságot okozva saját bajtársaiknak. És azok, akik lövettek ki szemeket, ütlegeltek védtelen embereket, és aláztak meg hétköznapi békés ünneplőket. Sokan vagyunk, akik hitet tettünk azért, hogy többé ilyen durva megfélemlítés nem fordulhat elő. És a felelősöket felelősségre kell vonni. 1956 üzenete erről is szól. De mit is üzen még nekünk? az összefogás és együvé tartozás bajokon átsegítő erejét. Igaz, ma nem tankokkal és ágyukkal kell szembenéznünk, hanem a körülöttünk lévő világ válságával. Egy nagyon mély gazdasági és pénzügyi válsággal. Az országot bénító államadóssággal kell megküzdenünk nap mint nap. De megvan az erőnk és elszántságunk, hogy lépésről lépésre rendbe tegyük dolgainkat, és elrugaszkodjunk a válságzónától. Nagy felelősség, óriási teher, de a hit és szeretet, a közösségünk összetartó ereje, bízom benne, képes átsegíteni a bajokon. 1956-ban a magyarok a szabadságot választották, és az ország megújítását. Ma is nap mint nap döntenünk kell az ország jövőjéről. Választhatnánk az újabb és újabb hiteleket, még jobban belesodorva az adósság folytogató csapdájába, és eljuthatnánk oda, ahol ma Görögország a fizetésképtelenségben omlik össze és megy csődbe. De választhattuk azt felelősséggel is, hogy átszervezzük és megújítjuk az országot, egyben tartjuk, mindent elkövetünk azért, hogy hazánk fejlődési pályára állhasson, növekedjen a mindennapok biztonsága, s a legfontosabb, hogy stabil maradjon az ország pénzügyi helyzete. Az eddigi kölcsönök adósságát viszont rendeznünk kell, és egyben meg kell tartani az ország fizetőképességét is. Ebben mindenkinek van szerepe, mert a legkisebb közösség is sokat tehet azért, hogy hazánk megújuljon. Ehhez idézném ide Wittner Mária erőt adó gondolatait, aki a magyarságról 1989. október 23-a című versében néhány sorában talán a lehető egyszerűbb módon megfogalmazta, hogy mit is kell tennünk, és miért is vagyunk mi magyarok, és mi az az erő, ami összetart bennünket. És róla tudni kell az, hogy neki elhihetjük, hiszen halálra ítélt volt, és 13 évet szenvedett különböző börtönökben, majd az életben úgy alakult, vagy alakították az életét körülötte, hogy mindig csak a megpróbáltatások vártak rá, mindig csak a megpróbáltatásokkal kellett szembenézni. Ő azok közé tartozott, akit meghallgattak, lehallgattak, és akit figyelemmel kísért 1989-ig a politikai rendőrség. Ő írta a következő sorokat. Könyvtől csillogó ezernyi szempár, emelt fő és hatalmas méltóság, ez hát a nép. A kicsiny, mégis oly hatalmas, büszke magyar. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!